Sok-sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat. Ahogy ezt már megszokhattátok, a gyerekeké az elsőbség. És hát most sem vetitek gyerekek. Remélem nem fog csalódást okozni, mert egy süniről szeretnék nektek szólni. Tudjátok talán, hogy a süni az egy sokak szemében nagyon kedves kis állatka. Olyannyira, hogy Amerikában bizonyos családok házi állatként tartják. Sokan meg nem szeretik, mert szúr. Hát én egy olyan süniről szeretnék beszélni nektek, aki szúrt, és ezért senki nem mert hozzá közeledni. Viszont ebben a kis süniben elemi erővel élt az a vágyakozás, hogy végre egyszer már őt is simogassa meg valaki. És hogy járta a kis életútját a mezőn, bokrok alatt, nem volt senki, aki hozzá közeledni mert volna, mert féltek attól, hogy megszúrja őket. Egyszer aztán egy kislány szaladt arra, és meglátta ezt a kis sünikét, és nagyon megörült neki, és már messziről kiáltotta, hogy jaj, de aranyos kis sünike, jaj, de aranyos, bárcsak a kezembe kaphatnám, és megsimogathatnám. Felcsillant a szeme a kis süninek, hogy na most végre egyszer őt is megsimogatják. Hát a kislánya, hogy közeledett felé, egyszer csak azt látja, hogy a süni egy ilyen beidegződött mozdulat jegyében összekuporodott, beúszta az orrát, és egy tüske gombócá formálódott, és a kislány próbálta volna megsimogatni, mindig a tüskékkel találkozott. A süni úgy fájlalta, hogy most is ez az igazán ígéretes alkalom is kudarcba fullad majd, de nem tehetett róla, mert ő eleve mindjárt összegömbölyödik és kimereszti a tüskeit, amikor csak közeledik valaki hozzá. Hát a kislány csalódottan elment, a süni megsírva fakadt, hogy már megint egy kudarc. A kislány azonban nem adta fel, és a legközelebbi alkalommal is abban a reményben szaladgált arra, hogy megtalálja ezt a kis sünikét, és talán a kezébe veheti. És ez a korábbi alkalom ismét megismétlődött. Ment a kislány örömteli lelkesedéssel, még ki is fejezte, hogy most milyen jó lesz majd talán most ez alkalommal a kezébe veheti a sünikét, de a sünike megint csak véletlenül, tehát nem szándékosan, megint kimeresztette a tüskét, most ráadásul meg is szúrta a kislány ujjacskáját. A kislány elszaladt, és közben így kiabált sírva, hogy jaj, de hálátlan kis állatka ez, hogy szerettem volna megsimogatni, és milyen jó lett volna, hogyha kezembe vehetem, de nem, megszúrt, és még a vérem is kiserkent. Hát ettől aztán a szegény sünike egészen kétségbe esett. Hogy most már még egy olyan kis teremtményt is a tüskével csak megszúrni képes, akinek feltett szándéka, hogy őt megsimogatja. De aztán a kislány úgy elgondolkodott, és úgy a sünikének a keserűsége úgy felderengett előtte, mert a kis süni is mondta, hogy hát ő most már reményét vesztette, mert őt már senki nem fogja megsimogatni. És ahogy ezek a szavak a kislány eszébe jutnak, úgy gondolta, hogy mégis visszamegy. És olyan meglepetés érte a kis sünit, amikor újra meglátta a kislány, mikor már lemondott arról lehetőség, hogy őt valaki meg fogja simogatni, hogy ez esetben a tüskét sem tudta kimereszteni, mert a meglepetés olyan erős volt. A kislány fölvette, megsimogatta, és végre ez a sünike megnyugvással tapasztalhatta azt, hogy őt is szereti valaki. Hát nem tudom, hogy elmondjam el a tanulságot, de bizonyára értitek, hogy vannak olyan gyerekek, vannak olyan felnőttek, akik nagyon nehezen barátkoznak. Mindjárt elutasító magatartást tanúsítanak, ha lennének tüskéi, az ilyen gyereknek rögtön égnek meresztenék, és aki csak közeledik hozzájuk, mind-mind sérülés szenvedne. Pedig ezek a gyerekek vágynak leginkább a másik gyerek, vagy a többi gyerek szeretetére. És ha úgy gondoljátok, hogy van olyan gyerek köztetek, aki ilyen tüskés, mint a süni, akkor azért csak közeledjetek hozzá, még akkor is, ha időnként megszúrtiteket, mert bizonyára nagyon vágyódik arra, hogy valaki megsimogassa őt. És ha netántán ti vagytok ilyenek, akkor a tanulság magától értetődő. ti is próbáljátok a tüskéket békén hagyni, olyan lenyugodott állapotban, és akkor majd mások is szívesen és örömmel kimutatják az irántatok tanúsított szeretetet. Ha nem kaptok szeretetet, tudjátok, egy ősi mondás, akkor ti adjatok. És akkor feloldódnak a görcsök, lesimulnak a tüskék, és örömben élünk majd. Amen. Kedves testvéreim, ahogy tőlem már többször hallhattátok, én elsősorban a belmissziót szeretem képviselni. Mert úgy gondolom, sőt úgy érzem, meggyőződéssel vallom, hogy bár evangelizálni szoktam, az elmúlt szezonban 42 alkalommal éltek helyem, különböző meghívásoknak eleget téve, de mégis igazi szívügyem ti vagytok. Azzal az igével tudok igazán azonosságot, közösséget válni, amelyik így szól, hogy minden ember tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban, és noha vannak köztetek nálamnál idősebbek, mégis kimerem mondani Pál apostolnak ezt az ígéjét személyes vallomásként, hogy gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázódik bennetek a Krisztus. Hát a fájdalmas szülés egyikét másikát egészen valóságosan éltem meg én is, olykor közösen is. A mai alkalommal szeretném újra felhívni a figyelmeteket arra, hogy nekünk, mint az Isten országába készülő keresztényeknek van feladatunk. Újra hangsúlyoznám, hogy az üdvösség Isten és ember együttmunkálkodása társulás nyomán bontakozik ki, és válik valósággá. Eddig sokszor beszéltünk arról, hogy még a gondolatok szintjén is egyfajta kontrollt kell gyakorolnunk. Minden gondolatot fogjul ejtve, amik csak igazak, amik csak helyesek, és miután az Isten jellemét, az Isten gondolatai és érzései alkotják, így a mi esetünkben, emberek esetében is ugyanez a képlet érvényesül, gondolatok és érzések együttese formálja a mi jellemünket is. És mi az Isten gondolataival foglalkozunk, és a gondolatok nyomán majd az Isten érzései is megnyilvánulnak a másik iránti szeretet jegyében, akkor ugyanarra az ábrázatra elváltozunk mi is, így építi fel az Isten bennünk önmaga erkölcsi képmását. A mai alkalommal szeretnék egy másik területet érinteni, ahol az önvizsgálatnak van döntő és igen fontos szerepe. Olvasmányaim során eljutottam egy nagyon leegyszerűsített gondolathoz, és egy hívő szerző így fogalmazott, hogy a mi indítékaink alapvetően két végső területre vezethetők vissza. Az egyik a félelem, a másik a szeretet. Ehhez képest több indíték nem létezik, amikor mi úgy gondoljuk, hogy ehhez képest mások is vannak, akkor ezek mindegyik erre a két alapképletre vezethetők vissza. Azt mondja egyszer a Biblia, hogy ami hitből nincs, bűn az. Aki szeretné kikeresni az ígét, a római levél 14. fejezetének a végén található, ott a 23. vers, ami hitből nincs, bűn az. Ami tehát indíték formájában nem az Isten iránti ragaszkodás és bizalom jegyében fogan, ahol szükségszerűen tapad valamennyi a félelemből, vagy tapad valamennyi az önzésből. És mint ilyen az Isten előtt elfogadhatatlan. Egyetlen lehetséges indíték létezik a Bibliában, ez pedig az Isten iránti bizalom, amit az ő irántunk tanúsított szeretete kelt életre. És ezért mondja Pál apostol, hogy ő nem akar másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről, és egy ilyen lendületes és lelkes megnyilatkozásban kifejezésre juttatja azt is, hogy a Krisztus szerelme szorongat minket. Egy keresztény esetében más indíték nem lehetséges. Persze vannak indítékok, csak ezek nem igazán előrevívőek. És a Biblia nem véletlenül sarkal bennünket, késztet bennünket arra, hogy vizsgáljuk meg magunkat. Őszintén, becsületesen. Mit, miért csinálunk? Ez a gondolkodás területével is kapcsolatban lehet. Milyen gondolataink vannak, milyen gondolatokat tűrünk meg magunkban, milyen indítékok alapján teszünk dolgokat. Lukács evangéliuma például Krisztus visszatérésével összefüggésben is két lehetséges változatot vázol fel. Egyesek elhalnak a félelem miatt, mások pedig egyre inkább felemelik a fejüket, mert tudják, bizonyosak abban, hogy elközelgett a váltság. Egyáltalán milyen vágyaink vannak? Hova törekszünk? Milyen preferenciáink vannak? Mit szeretünk inkább? Mi az igazán fontos? Mi minden jut eszünkbe? Ezek mind-mind lehetőséget kínálnak arra, hogy megismerjük saját magunkat. Azt mondja a Biblia a Korintus beliekhez írott első levélben, mert kicsoda tudja az emberek közül az emberek dolgait, hanem ha az embernek lelke, amely ő benne van. Tehát az önvizsgálatnak itt van az elvi megalapozása. Önismeretre kell törekednünk, az indítékaink ismeretére is. Milyen motivációk sarkalnak bennünket, és egyáltalán mit miért csinálunk? Miért vagyunk például itt? Miért jöttünk el szombatnapon Isten tiszteletre? Főleg azért teszem fel ezt a kérdést, mert olykor eléggé foghíjas a gyülekezet, üres sorokat lehet látni, üres székeket. Vajon a betegséget kizárva mi minden lehet még, ami motivációként a nap megtartásában embereket késztetett? Szoktuk mondani, hogy Isten az előlegezett bizalom jegyében úgy tekint rá, hogy mi azok vagyunk, amilyenni lenni akarunk. Tehát, hogy milyen indítékaink vannak, ez ebben a mondatban is benne van. Milyen vágyaink vannak. Az Isten azt valóságnak veszi. És amire vágyakozunk, amilyen irányban haladunk előre, az Isten abban, hogyha ez a menny elképzelésével megegyezik, akkor mellénk áll és segít. Milyen indítékaink vannak, illetőleg a kiváltók hátterében, a megnyilvánuló indíték hátterében milyen tapasztalat húzódik meg? Azt mondja Pál apostol, Krisztus szerelme szorongat minket. Mi van e mögött? Én néhány ígét kikerestem, de csak szóban idézném, mert az idővel gazdálkodni szeretnék. A Szentírás beszél a szántóföldben elrejtett kincsről. Amit amikor megtalált valaki, eladta mindenét, amije volt, ez is egy indíték. Kincset találok, olyan kincset, ami minden eddigi elképzelésemet a kincskeresés kapcsán felülmúl, és nem érzem veszteségnek, hogy mindenemet pénzét téve hozzájussak ehhez, mert ez annyival értékesebb. Ugyanezt a gondolatot hordozza az igaz gyöngyre talált ember magatartása is. Amikor valaki megtalálja, eladta mindenét, ami a volt, hogy az igaz gyöngy az övé legyen. Ezért itt egymást kizáró ellentétek jelennek meg, ha ez az elsődleges motiváció, hogy én Krisztusban, az Isten ajándékában, a megváltásban, mint örömhírben, egy minden mást felülmúló és maga mögé utasító örömre találok, akkor ez az öröm fogja meghatározni minden tettemet. Ezzel kelek, ezzel fekszek. Ez van az érdeklődésem, a vágyaim, a gondolataim középpontjában. És amikor Pál apostol megnyilvánul, ugyanennek a gondolatnak hangot adva, akkor azt mondta, hogy amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat most is kárnak és szemétnek ítélem, hogy a Krisztust megnyerjem. Azt a Krisztust, akinek a szeretete szorongat. Azt a Krisztust, aki az életemben a teljességet jelenti. Egymást kizáró ellentéteket szem előtt tartva azt kell mondjuk, hogy Krisztus mellett nincs semmi más, ami igazán indítatást adna. Olyan indítatást, ami a menny számára elfogadható. Csak ismétlésként említeném, és kérdésként is, tesztkérdés. Emlékeztek-e még arra, amikor én itt egyszer megkérdeztem pár hónappal ezelőtt, hogy milyen tartalommal jelenik meg a Bibliában az egymást kizáró ellentétek sorában a Beliál név. Világosság vagy sötétség? Krisztus vagy Beliál? Mi ez vagy ki ez? Emlékeztek még rá? Na, hogy ne kelljen sokáig ilyen kínos csendben lenni, elmondanám, hogy a menny szempontjából értéktelen dolgok gyűjtő fogalma. Ami a menny szempontjából értéktelen, azt ez a név képviseli. És felteltem magamnak az önvizsgálat jegyében azt a kérdést, van-e nálam olyan, Van-e a gondolatvilágomban, az érzésvilágomban, a törekvéseimben, a vágyvilágomban, az olvasmányaim között, a gondolataim között olyan, vagy a törekvéseim között, ami a menny szempontjából értéktelen. Hát nem akarok itt most személyesen megnyilvánulni, mert nálam azért van egy-kettő, küzdök ellenük, próbálok megszabadulni tőlük, és itt lép be a képbe az az elsődleges és legerőteljesebb motiváció. Amikor valaki le akar szokni valamilyen rossz szokásáról, akkor egy erősebb motiváció kell, mint ami a rossz szokást kialakította. Így működik a rendszer. Ha engem a Krisztus jósága megérint, és mindent felülmúlóan érint meg, akkor előttem nincs akadály. Akkor minden rossz szokásomtól, minden beidegződésemtől, minden a Krisztus szeretetével ellentétes dologtól elbátortalanít, és Krisztus lesz minden mindenekben. És egy kereszténynek ez az egyetlen győzelemre vezető útja. Az idézett helyről idéznék szó szerint a Korintus beliekhez írott második levél 5. fejezetéből, ahol ezt a bizonyos kijelentést olvashatjuk a 14. versben, mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. A 17. vers azt mondja, hogy ilyen indíték hátterén a régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. Ez történik a keresztségben. Ennek a kifejeződése az, hogy én azért szakítok a múltammal, mert a múltam számomra minden élményanyagával együtt értéktelen, Krisztus értékéhez viszonyítva. És ezért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, csak hogy a Krisztust megnyerjem. És ebben már is benne van a bátorító törvényszerűség, és pedig az, hogy aki Krisztusban van, mert a szövetség tartalmilag erről szól, az új teremtés. Az által ment a halálból az életre. Tegnap egy temetésen hallottunk egy mondatot, ami számomra sokat jelentett, hogy mi e földi élet keretei között is, a keresztségünktől kezdve a halálunkig már az örökkévalóság része vagyunk, ha a megkezdett bizalmat mindvégig megtartjuk. És ez az itt megkezdődött folyamat a feltámadáskor folytatódik. Tehát úgy kell a keresztségre tekinteni, úgy kell az Istennel való szövetségkötésre tekinteni, mint valaminek a kezdetére, egy új élet kezdetére, egy Isten teremtői aktusa nyomán megnyilvánuló teremtés, létrejövő új teremtmény születésére. Mert hogy a régiek elmúlnak, újjá lesz minden. Visszatérve a motivációhoz. Arról már beszéltünk, hogy mire képesít ez a motiváció, és mi kelti életre. Az Isten szeretete kelti életre. Az Isten jósága az, ami megtérésre indít. Ami arra sarkal bennünket, hogy fordítsunk hátat a régi élet szerint való embernek, és mindannak, amit korábban értéknek tartottunk, csak hogy a Krisztust megnyerjük. Szoktuk itt idézni a motivációkkal összefüggésben az adakozás gyűjtésnél. Erőségből, hanem jó szívvel. A jókedvű adakozót szereti az Isten. Tehát csak a Krisztus iránti viszont szeretetből fakadó cselekedeteket, a hitből való, a bizalomból fakadó cselekedeteket veszi az Isten kedvesen. Még egy ilyen viszonylag egyszerű területen is. Itt is az az egyetlen motiváció kell megnyilvánuljon, ami egy embert keresztényé tesz. Nem szomorúságból, nem kénytelenségből, nem azért, mert elvárják, nem azért, mert bizonyos látszatoknak akarunk megfelelni, vagy elvárásoknak. És ezért mondja például a farizeusokra vonatkozóan Pál apostol, hogy minden ő dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Ez is egy motiváció. Lehet bizonyos emberi elvárásoknak is megfelelni, vagy legalábbis, ilyen szándékból tenni bizonyos dolgokat. Ez a menny szempontjából elfogadhatatlan. Mi tehát az egyetlen menny szempontjából elfogadható motiváció? Szeretném visszahallani, mert a szavak, a kimondott szavak elköteleznek bennünket. Na? Nem meritek vállalni, hogy elkötelezem benneteket a kimondott szó? Krisztus szorongató szeretete. Igaz? Hát majd, ha meritek kimondani, mondogassátok, mert ismétlem, elkötelez bennünket a kimondott szó. Egyfajta visszacsatolás formájában megerősíti ezt a meglátásunkat. A Galata beliekhez írott levél 5. fejezet 17. versében egy újabb szempont merül fel a motivációval összefüggésben. Azt mondja, hogy a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen, és ezek egymással egyfajta antagonisztikus ellentétben vannak. A további kérdés, amit felvetünk, ugye van egy a bűn irányába, az önzés irányába húzó test. Ezt elméletileg halálra adtuk a keresztségkor. De hát nagyon virulens, és olyan, mint a főnix madár este meghal, reggel újraéled, és próbál bennünket a gonosz a rossz irányába húzni, vonzani. Mi a megoldás? Egyáltalán van-e küzdelem az életünkben, mert a küzdelem jelenléte a más irányú motiváltság közvetett bizonyítéka. Ha engem Krisztus szorongató szerelme késztet, sarkal, akkor küzdök. Ha nem sarkal, akkor az életemben csend és békesség van. Kérdezném, hogy Laodicea csendben van-e, nyugalomban, bizalomban, békességben, önmagával való elégedettségben. Igen? Nincs küzdelem, ugye? Gazdag vagyok, meggazdagodtam, csak úgy süt belőlem az elégedettség. Ha nincs önmagammal vívott küzdelem, akkor nem jelent meg egy másik értékrend, és nem jelent meg egy másik motiváció. És ezért írja Ellen White, és maga a szöveg is erről beszél, a Laodicea üzenetnek az a kijelentése, hogy ha meg nem térsz, légy buzgóságos és térj meg, és itt egy olyan kifejezés található, ami a megtérésnek arra a változatára vonatkozik, amikor még az illető soha nem hallott korábban Krisztusról. És megint visszatérhetünk a motivációra, nagyon sokan jönnek közénk azért, mert ez egy jó társaság. Ez is motiváció. Nagyon sokan jönnek azért, mert itt a proféciákról lehet hallani, meg az ígének a mélységei tárulkoznak fel, de még a személyes elkötelezettséget nem merjük, vagy nem akarjuk vállalni. És sokan itt maradnak, meg is keresztelkednek, és hát van egy nagyon szomorú, kicsengésű Biblia vers, ezt hadd olvassam fel, a Korintus beliekhez írott első levél 15. fejezetében találjuk. Ez az az ige szakasz, ahol a feltámadásról esik szó. Érdekes, hogy a feltámadással kapcsolatban egy ilyen gondolat is megjelenik itt. Serkenjetek fel igazán, 34. vers, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent. Mondja egy olyan gyülekezet felé fordulva, ahol állítólag megkeresztelt hívő emberek vannak jelen. Némelyek nem ismerik az Isten. Serkenjetek fel igazán, tartsatok önvizsgálatot, vizsgáljátok meg, hogy milyen indítatásra tesztek dolgokat, mi késztet, mi sarkal, vagy mi tart éppen vissza, ezekkel tisztában kell lennünk. Magunkat vizsgáljuk, az ember lelke arra való, a lelkiismeret arra való az Istentől, felébresztett lelkiismeret arra való, hogy az ember a maga dolgait megvizsgálja. Mit miért csinálok? Miért vagyok itt? Egyáltalán az állásfoglalásaim hátterében milyen indítékok, milyen szempontok érvényesülnek? Ha akarnám egyszerűsíteni a dolgokat, akkor azt is mondhatnám, hogy van egy testi indítatás, ez pedig ugye a szemek kívánsága, az élet kérkedése, és van a hit, remény és szeretet, megint csak indítékként említve a Bibliában, amelyek felülről gerjesztett motivációk. Egyszerre két indíték nem lehet jelen. Egymást kioltó hatásuk van. Vagy a szeretet, vagy a félelem. Vagy az Isten iránti elkötelezettség, vagy a testi vágyaimnak a természetem önző törekvéseinek való behódolás. Nincs köztes állapot. Vagy egyik, vagy másik. És mindegyiknek megvannak a konzekvenciái. Egy-egy út, amelyik valamilyen végállomás felé tart. Azt a kérdést is felvetettük itt a szombatiskolában, hogy mi késztet bennünket az engedelmeskedésre, az engedelmességre. A félelem vagy a szeretet? Miért akarok az Istennek megfelelni? Hát, hogy ne jussak a kárhozatra? Vagy azért, hogy üdvösséget nyerjek? Én úgy gondolom, hogy egyik sem igazán teljes értékű indíték, bár jó lenne örök élni, de van egy tartalmi vonatkozása ennek. Az örök élet, hogy a Biblia tanít, alkalmasnak kell lennem. Alkalmassá pedig az önzetlen, az Isten akaratával megegyező életvitel tesz. Az Isten szándékaival, törekvései való teljes közösségvállalás. Minden egyéb motiváció más irányba vezet elő. Vannak ilyen kérdések, ezeket csak olyan segítő kérdéseknek tenném fel. Csak egy záró gondolatként, az előzőek lezárásaként, a képmutatás azért nem annyira negatív dolog, dehogy nem. Csak azért mondom, hogy egy kicsit felébredjetek. A képmutatás jó dolgokra késztet rossz indítékok hátterén. Amikor én meg akarok felelni valakinek, akkor lehet, hogy éppen a jó irányában mozdulok el. Csak a megfelelési kényszer, mint indíték vállalhatatlan. Na, a kérdések. Másképp viselkednénk, ha senki nem látja? Na, náhogy másképp. De merem remélni, hogy nem mindannyian, és ez nem egy olyan általános dolog. Aztán. Másképp viselkedünk, hogyha nem jutalmaz érte senki, vagy nem büntet érte valaki? És számomra önző motivumnak minősül az is, amikor el akarom érni a mennyet, és el akarom kerülni a poklot. Mert ezt nyugodtan az Istenre bízhatom, hogyha vele közösségben vagyok. Az én egyetlen dolgom az, hogy amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat kárnak és szemétnek ítéljem, hogy a Krisztust megnyerjem. És utána a Krisztus majd a belévetett bizalom alapján a megkezdett jó dolgot az ő eljövetele napjára célba segíti, és belőlem kigyomlálja az ő szeretetével mindazt, ami engem a menny szempontjából értéktelenné tesz. Térjünk csak vissza még mindig a motivációra. Szeretnék két dolgot idézni. Hát többet is, de baj, mi kevés az idő. Ezért inkább csak felsorolnék igéket. Amikor Pál apostol a Timóteushoz írott második levélben megnyilvánul, akkor azt mondja, hogy egy harcos sem bonyolódik bele az élet dolgaiba, és itt jön a lényeg, különben nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. A kérdés az, hogy szeretnénk-e a kedvében járni annak, aki minket harcossá avatott. Ez sok mindent eldönt. A zsidókhoz írt levélben, a negyedik fejezetben a következőt olvassuk. A negyedik fejezet 12. és 13. versét idézem. És nincs oly teremmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek mezítelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Az előző verset is olvasom, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Azt olvasjuk a 139. Zsoltárban, hogy vizsgálj meg engem, Isten, hiszen ismersz, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? Vizsgáld meg gondolataimat, szívem indítékait. Ez mind-mind ott található. Hogy a nem igazán kedvező motivációra nézve is egy ígét szem előtt tarthassatok, azt mondja Krisztus Máté evangélium a hegyi beszéd végén, sokan jönnek majd hozzám ama napon. és azt mondják, hogy nem a te nevedben tettünk sok hatalmas dolgot, és Krisztus annyit mond, hogy nem ismerlek titeket. Milyen ígét idéztem 1 Korintus 15-ből? Serkenjetek fel igazán, és ne vétkezzetek, közületek némelyek nem ismerik az Istent. Ez volt ennek a csoportnak is a legfőbb hibája. Sok dolgot tettek bizonyára jó indítékból, de nem abból az egyetlen menny szempontjából elfogadható indítékból. Lehet sok hatalmas dolgot tenni, még önzetlenül is valamennyire. Hát persze azért várjuk a dicséretet, a simogatást, az elismerést, de nagyon sok dolgot lehet így is tenni. Azt mondja Krisztus, távozzatok tőlem, nem ismerlek. Mert az Isten jósága az, ami megtérésre indít. Az Isten szorongató szeretete, mint egyetlen motiváció fogadható csak el a menny szempontjából. És ezért most már csak egy igét idéznék a korintusi levélből. Úgy látszik, hogy a korintusiaknak nagyon sok ilyen jellegű tanításra volt szükségük. Azt mondja, hogy akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, lényegtelen dolgok. Mit iszunk, mit nem iszunk, mindent az Isten dicsőítésére tegyünk. Ez az egyetlen motiváció. Kedvében akarok járni annak, aki engem harcossá avatott. Ezért nem eszek meg valamit. Mert tudom, hogy az Istennek szomorúságot okoz, ugyanakkor magamat pedig alkalmatlanná teszem arra, hogy az Isten lelke megérintsen, mert érzéketlenné válik a lényem a felülről jövő érintésre, ha az egészség törvényei nem érvényesülnek. Nem magamnak akarok megfelelni, nem a sejtjeimet féltem, hogy jaj, mi lesz velem, hogyha nem. Lelki érzékenységre vágyom, hogy meghalljam a felülről jövő késztetéseket, és legyen felülről jövő támogatásban, a szövetséges társam részéről támogatásban részem, hogy ellenálljak az ördög minden kísértésének, és kedvében járjak annak, aki engem harcossá avatott. Tehát a legfontosabb és egyetlen helyes a menny szempontjából elfogadott motiváció Krisztus szorongató szeretete. És amikor magunkat vizsgáljuk, akkor tegyük fel ezt a kérdést, hogy vajon ennek ösztönző hatása alatt akarom-e tenni ezt, vagy ezt, vagy emezt. És ha nem, akkor vessük el, és keressünk vissza, hogy vajon ebben a helyzetben Krisztus milyen ösztönzést adna, mi lenne a számára elfogadható, mi lenne az, amiben a kedvét leli. És ha ezen az úton és ebben az irányultságban haladunk előre, akkor a megkezdett jó dolga Krisztus napjára valóban célba ér. Amen.
Isten tiszteletünket a 220-as számú ének első, harmadik verszakának éneklésével zárjuk le, imádság után pedig a hatodik verszakát énekeljük. Tehát 220-as számú ének első és harmadik verszakát énekeljük. Imádsághoz lehetőség szerint hajtsuk meg térdeinket.
Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében keresünk téged, és szeretnénk bocsánatot kérni tőled mindjárt az ima legelején azért,
hogy sokszor nem az egyetlen helyes és számodra elfogadható motiváció ösztönző hatása alatt cselekedtünk. Urunk, bocsáss meg azért, hogy sokszor csak egymásnak akartunk megfelelni, a látszatnak akartunk eleget tenni. Urunk, bocsáss meg azért a sok-sok károkozásért és veszteségért, ami az ilyen helytelen lépések nyomán megszületett. Segíts, Urunk Istenünk, hogy a szeretet személyes érintésétől, a Te szereteted személyes érintésétől indítatva éljük a mi életünket. Vaj, ha úgy fogadnánk a Krisztust, mint annak idején, az első szeretet idején, hiszen a Te ígéd is erre bátorít, hogy amiképpen vettük a Krisztust, aképpen járjunk is ő benne. Segíts, Urunk, hogy a helyére kerüljenek a dolgok. És hogy Krisztus is betölthesse azt a helyet és szerepet a mi életünkben, mint szövetséges társ, mint szerető megváltónk, mint aki a szeretetével egyben képesítő hatalommal ruház fel bennünket arra, hogy az ő útjain járjunk, és a bűnnel szemben határozott álláspontot foglaljunk el. Urunk, vágyódunk a győzelemre, de nem csupán a győzelem ízéért, hanem azért, mert szeretnénk kedvedben járni néked, aki minket harcossá avattál. Szeretnénk, hogyha kedvedet lelnéd bennünk. Örömre találna mindaz, ahogy élünk, ahogy teszünk, ahogy cselekszünk. Segíts, Urunk, ez alatt az indítatás alatt élni, ettől vezérelve, ettől ösztönözve. És segíts, hogy a mi megszentelődésünk, a mi bűntől való szabadulásunk és gyógyulásunk látványos fordulaton menjen keresztül, és egyre inkább a te képmásodat, a te erkölcsi lényedet tükrözzük vissza, mert úgy járunk, ahogy te jártál. Amen.